Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 196. dicséretünk első versét énekeljük most, Isten tiszteletünk kezdetén, a 196. dicséretünk első versét, mondjatok dicséretet. Helyünket, és a barna énekes könyvünket vegyük most a kezünkbe. A mai énekünk a 709-es lesz, amit megtanulunk. A 709-es dicséret, a jöttöd, miként várjam, hogyan fogadjalak.
Voltam, békességed.
Értek testvérek, fennállva fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, hallgassuk figyelemmel, mint tanít bennünket hitvallásunk a Heidelbergi K.T. a 10. úrnapja kérdéseiben és feleleteiben az isteni gondviselésről. A kérdéseket és a feleleteket Tóth Zoltán presbiter testvérünk olvassa közöttünk a mai vasárnapon.
Tizedik úrnapja. Kérdés. Micsoda az isteni gondviselés? Istennek mindenható és mindenütt jelen való ereje, mely által mennyet és földet, minden teremtménnyel egyetemben, mint egy saját kezével fenntartva, és úgy igazgat, hogy fák és füvek, eső és szárazság, termékeny és terméketlen esztendők, étel és ital, egészség és betegség, gazdagság és szegénység, szóval minden nem történetesen, hanem az ő atyai kezéből jön. 28. kérdés. Mit használ nekünk Isten teremtői munkájának és gondviselésének megismerésére? Azt, hogy mindennemű viszontagságban tűrök, a boldogságban háladatosak, a jövőt illetőleg pedig a mű hűséges Istenünk és Atyánk iránt jó reménységben legyünk afelől, hogy az ő szeretetétől semmi el nem szakíthat minket, mivel minden teremtmény annyira az ő kezébe van, hogy az ő akarata nélkül semmit sem lehet, tehet, de még csak meg sem mozdulhat.
Isten igéjét a Bibliaolvasó kalauz által mai napra rendelt szakaszból, Máté evangéliumának 18. fejezetéből olvassuk. Máté evangéliumának 18. fejezetében, az első 14 versben ezeket találjuk megírva. Abban az órában odamentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle, ki a nagyobb a mennyek országában? Jézus odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, és ezt mondta, bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. És aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én nevemben, az engem fogad be. Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába és a tenger mélyébe vetik. Jaj a világnak a botránkozások miatt, mert szükséges, hogy botránkozások történjenek, de jaj annak az embernek, aki megbotránkoztat. Ha a kezed vagy lábad botránkoztat meg téged, vágd le és dobd el magadtól. Jobb neked, ha csonkán vagy sántán mégy be az életre, mint ha két kézzel vagy két lábbal vetted el az örök tűzre. Ha pedig a szemed botránkoztat meg téged, vájd ki és dobd el magadtól. Jobb neked, ha fél szemmel mégy be az életre, mint ha két szemmel vetted el a gehenna tüzére. Vigyázzatok! Egyet se vessetek meg a kicsinyek közül, mert mondom nektek, hogy angyalaik mindenkor látják a mennyben az én mennyei atyám arcát. Mert az emberfia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett. Mit gondoltok, ha egy embernek 100 juha van, és eltévedt közülük egy, nem hagyja-e ott a 99-et a hegyekben, és nem megy-e el megkeresni az eltévedtet? Ha azután megtalálja, bizony mondom néktek, jobban örül neki, mint annak a 99-nek, amelyik nem tévedt el. Ugyanígy a ti mennyei atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is e kicsinyek közül. Isten áldó kegyelme és szeretete legyen, maradjon rajtunk, közöttünk, hogy megértessük hozzánk szóló személyes üzenetét. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, gondviselésedért, amely nem csak azt jelenti számunkra, hogy megteremtetted azt a világot, amelyben élünk, hanem azt is jelenti számunkra, hogy minden, ami velünk történik, a te tudtoddal, a te kezedből érkezik. Így kérünk téged, taníts alázattal elfogadni mindazt, amin keresztül vezeted a mi életünket. Így kérünk téged arra is, emlékezz meg rólunk, hogy a mostani órát is tudjuk úgy fogadni, mint ami nem csak úgy véletlenül, hanem a te akaratodból történik, úgy, ahogyan történik. Áldj meg bennünket, és engedd, hogy örvendjen a mi szívünk a te jelenlétednek, amelyet szent lelked és ígéd által tapasztalhatunk meg. Könyörülj most meg rajtunk, hogy hadd teljen meg ezzel a mi szívünk és életünk. Kérünk a te vigaszodért, útmutatásodért, tanításodért, hadd csodáljuk a te szentségedet, hogy ezáltal tisztulhasson a mi életünk és gondolkozásunk. Nevelj most bennünket, mint igaz, jó tanítómesterünk, hogy kedvesekké lehessünk te előtted, egyen-egyenként mindnyájan. Amen. Kedves testvéreim, az ige hirdetés hallgatására a 294. dicséretünk második versét énekelve készüljünk. A 294. dicséretünk második versét énekeljük tehát, Jézus menedékem. Testvéreim, és hallgassuk Isten igéjét, amint az megszólít bennünket a már olvasott szakaszból, Máté evangéliumának 18. fejezetéből. Máté evangéliumának 18. fejezetéből a 15. verstől a 20. versig terjedő szakaszt olvasom, ahol ezeket találjuk megírva. Ha vétkezik atyád fia, menj el hozzá, intsd meg négy szem közt, Ha hallgat rád, megnyerted atyát, fiát. Ha pedig nem hallgat rád, védj magad mellé még egy vagy két embert, hogy két vagy három tanú szava erősítsen meg minden vallomást. Ha nem hallgat rájuk, mondd meg a gyülekezetnek. Ha pedig a gyülekezetre sem hallgat, tekintsd olyannak, mint a pogányt vagy a vámszedőt. Bizony mondom néktek, amit köttök a földön, kötve lesz a mennyben is, amit pedig feloldotok a földön, oldva lesz a mennyben is. Bizony mondom néktek azt is, hogy a közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Kedves testvéreim, március első vasárnapja az úgynevezett Biblia vasárnap egyházunkban. Ez azt jelenti, hogy megemlékezünk mindazokról, akik a Biblia fordításaiban, kézre adásában szolgálatot vállaltak és vállalnak. De egyúttal ez a vasárnap oda irányítja a mi figyelmünket, most még hatványozottan is, Isten igéjére. Hiszen mi is lehet az a könyv, az az írás, ami ennyire fontos egy közösségnek, hogy azt minél többek kezébe oda akarja juttatni hosszú évszázadok, évezredek óta. Isten igéje, ahogy ezt többször is elmondjuk, csodálatos tükör. Feltár előttünk olyan dolgokat, amelyeket talán észre sem vennénk, amelyeket talán már túlzottan megszoktunk, de amikor ez a tükör elénk kerül, akkor kiderülnek. Kiderülnek olyan dolgok is, feltárulnak olyan dolgok, amelyeken nem foglalkozunk, vagy nem szívesen foglalkozunk, vagy már nem tartjuk azokat fontosnak. De egyúttal ez a tükör, Isten igéje tanít is bennünket, nem csak megmutatja, hogy milyenek vagyunk, hanem azt is megmutatja, hogy milyenek lehetünk. Isten milyenné akar bennünket formálni. Így amikor a mai napon Máté evangéliumából olvassuk Jézus Krisztus tanítását, a 15. versről a 20. versig terjedő szakaszban, akkor Isten igéje a közösségnek és a bűnnek a kapcsolatáról ad nekünk eligazítást, és megmutatja azt, hogy milyen felelősségeink vannak Isten gyermekeiként az ő családjában, a gyülekezetben. Szeretettel emlékeztetem a testvéreket, hogy egy olyan jézusi tanításról van itt szó, amelyet egyébként más evangéliumokban ebben a formában nem találunk meg lejegyezve, nem tudjuk mással összehasonlítani és összevetni, ezért különösen is fontos, hogy a Máté által lejegyzett jézusi tanítást megértsük, annál is inkább jól értsük, amit itt elmond. Jézus cselekvése ugyanis az, ahogy nekünk keresztényeknek valamiféle eligazítást ad, mondhatnánk az az etalon, ahogy Jézus cselekszik. Mielőtt Jézus ezt a tanítását elmondja, beszél az elveszett lyukról, amelyik elkódorgott a nyájtól, de a pásztor utána megy, keresi, felkutatja, és aztán visszaviszi a nyájába. És ez nagy örömére szolgál a pásztornak. És miután Jézus elmondja, hogy ő, aki ebben a példázatban a főszereplő, a pásztor, hogyan gondoskodik a nyájáról, ezek után beszél az ő hallgatóinak, és úgy folytatja ezt a beszédet, hogy ha vétkezik ellened a te atyád fia. Azaz, ha valami olyan helyzet keletkezik, a közösségben, a gyülekezetben, ami nem normális, ami abnormális, akkor mit kell nektek tennetek? A pásztor elmegy a juha után, 99-et otthagy, és keresi azt az egyet, amíg meg nem találja, és aztán visszaviszi, visszaemeli a többi közé. Mit kell nektek tennetek, amikor valaki vétkezik, amikor valaki megbánt, megsért benneteket vagy mást? Legelőször is azt kell megértsük, amit mi már sajnos kevésbé értünk, Jézus idejében azonban ez sokkal egyértelműbb volt, hogy mi is a vétek. Hogy mi is a vétek. Azért nem értjük, hogy mi a vétek, mert egy olyan világban élünk, ahol nincsenek objektív mértékek a világban arra nézve, hogy megítéljük azok alapján, hogy mi a vétek. A legtöbb ember úgy gondolja, hogy a vétek, és hogy ami ebbe a fogalomkörbe tartozik, az egy szubjektív dolog, az egy szubjektív megítélés kérdése. Amit én véteknek tartok, az a vétek. Amit meg nem tartok annak, az nem vétek. Sok ember azt gondolja, hogy a vétek az, ami kiderül. Ami nem derül ki, az nem vétek. Nem fedezték föl, nem vették észre, nem látták meg, vagy inkább finomítsunk egy kicsit a dolgon, nem tették szóvá, akkor az nyilván nem vétek, nem bűn. Az ember azt gondolja, hogy nem vétek az, amit a többség nem mond annak. Tehát ha a többség elfogad dolgokat, legalizál dolgokat, nem kritizál dolgokat, akkor az bizonyára nem vétek. És ehhez nekünk is így kell hozzáállni. Ami ellenem irányul, gondolják, megint csak nagyon sokan a mai világban, az a vétek. Mindegy, hogy mi. Ami ellenem irányul, az a vétek. Aminek én valamilyen módon szenvedő alanya vagyok, az a vétek. Testvérek, azt gondolom azonban, és ezért voltak előnyben Jézus idejében a zsidók, hogy azt, hogy mi a vétek, Isten dönti el. Nincs ránk bízva, nincs szubjektivizálva, hogy ki döntse el, mit tart véteknek. Isten törvénye nyilatkozik abban, hogy mi az igaz, helyes, Isten előtt kedves, és mi az, ami ezzel szembe megy. Ami Isten törvényének ellentmond, az mind vétek. Független attól, hogy mikor, ki, hogyan követi el. Független attól, hogy kitudódik vagy sem. Az objektív mérce Isten törvénye. Ennek a Jézus korabeli zsidóság sokkal jobban a birtokában volt, sokkal jobban ott forgott közöttük ez a kép, mint ahogyan ma közöttünk föllelhető. A bűn és a vétek a Biblia szerint a legkomolyabb szakító erő Isten és az ember között. Ezért nagyon fontos dolog az, amit itt Jézus fölvet. Mi történik akkor, ha vétkezik atyád fia? Itt vagytok az én népem, ott van a gyülekezet, a nyáj. Mi történik akkor, amikor valaki vétkezik? Amikor valaki a legkomolyabb szakító próbába bocsátja magát, ami Isten és ember között szakadást okoz. Így mondja Jézus, ha vétkezik atyád fia. Fontos, hogy lássuk, hogy Jézus nem mindenkiről beszél. Nem általában a világ bűnéről beszél, hanem arról beszél, amikor a te atyád fia vétkezik. Azaz, így mondjuk mi az új szövetségi szóhasználat szerint, hogy a te testvéred vétkezik. Azaz a te testvéred megsérti Isten törvényét. Nem az szerint cselekszik, amit az Isten törvénye a lelki embertől elvár. Mi történik akkor? Jézus fölvetése. Ha vétkezik atyád fia, azaz a te testvéred, lelki testvéred megsérti Isten törvényét, azt feltételezi testvérek, hogy ebben a közösségben, ebben a lelki közösségben figyelünk egymásra. Figyelünk egymásra. És ez Jézus idejében megint csak egy kicsit kézenfekvőbb volt, mint ma. Ott volt Isten törvénye, ennek igyekeztek érvényt szerezni, és mivel olyan történelmi helyzet volt Jézus idejében, ezért a zsidóság egy kicsit jobban is figyelt egymásra. Ma békésebb időket élünk, és ez mindig azt jelenti, hogy az emberek elkezdenek nem annyira figyelni egymásra, hanem egyre jobban figyelünk magunkra. És aki a maga köldökét nézi, aki mindig csak magára koncentrál, az előbb-utóbb kimarad a világból. Lemarad a világból, nem tudja, hogy mi zajlik körülötte. Jézus arról beszél, hogy az ő népe között kell, hogy a testvérek, az atyafiak figyeljenek egymásra, mert előfordul, hogy egy atyafi, egy lelki ember megsérti Isten törvényét. Ez nem azt jelenti, hogy Jézus arra bátorítana bennünket, hogy kémkedjünk egymás után. Nem arra bátorít, hogy vájkálódjunk egymás életében. Nem arra bátorít ez az ige bennünket, hogy öntsük ki a szívünket teljes egészébe úgy, ahogy van, mindig a közösség előtt, hanem arról beszél Jézus, hogy ha vétkezik atyád fia. Azaz arról beszél, amit azt gondolom mindannyian megtapasztaltunk mi már, hogy van az úgy, hogy az ember lelepleződik a másik előtt. Akarva, akaratlanul. Van az úgy, hogy látjuk a másikat vétkezni. Nem akarjuk, nem kémkedünk utána, egyszerűen csak tanúi leszünk annak, hogy a másik vétkezik. Van az úgy, hogy vétekbe vagyunk, és egészen egyszerűen lebukunk. Lebukunk. Meglátják, érzékelik, tapasztalják mások, akik körülöttünk vannak, tanúivá válnak ennek. Isten gyermekei nem hibátlan emberek. Isten gyermekei nem bűntelen és vétek nélkül való emberek. Isten törvényé alatt levő emberek, akik Isten törvényéhez szeretnék igazítani az életüket, és egy napi küzdelem az, hogy Isten törvényének és rendjének megfeleljük. Sokféle bukás van az életünkben. Bukás és lebukás. Sokféle megszégyenülés van az életünkben. Jézus arról beszél, mit kell ilyenkor tennünk. Azt mondja először is, ha a te testvéred vétkezik, és ennek te tanúja leszel, lelepleződik előtted a te testvéred, menj el hozzá, intsd meg négy szem közt. Az első dolog, amit szeretnék a testvérek előtt ebből előhozni, az az testvérek, hogy Jézus nem jogosít föl bennünket arra, hogy elmenjünk amellett, ami tudomásunkra jutott. Mert a legtöbbször az ember, amikor a másik életének gyengeségét, bűnét látja, úgy csinál, mintha nem látott volna semmit. És azt mondja, nem foglalkozok vele. Az ő élete, az ő dolga, csináljon, amit akar. Jézus azt mondja, menj el hozzá. Itt a hitvallásunkban olvastunk most a gondviselésről, az isteni gondviselésről, ami arról szól, hogy a világban semmi sem történik véletlenül, ami látásunk és hitünk szerint, hanem Isten akaratába és jó tetszéséből megy végbe. Az sem történik véletlenül, ha én vétkezni látom az én atyám fiát. Nem véletlen történik. És nem azért történik, hogy érzéketlenül elmenjek mellette. Menj el, és beszélj vele. ne menj el amellett, ami a tudomásodra jutott. Természetesen Jézus nem arra jogosít föl bennünket, hogy mi ítélgessünk, bírálgassunk, ócsároljuk a másik embert, hanem mentésről beszél. Ne felejtsék el a testvérek, hogy az előző beszéde Jézusnak, az előző tartalmi egység arról szól, hogy egy bárány elveszett. És amikor a pásztor felfedezi, akkor mit csinál? Elmegy utána. Nem írja le! Nem mondja azt, hogy nincs rá szükség, van itt még 99. Nem mondja azt, hogy úgy van, megérdemli. Ez ilyen elcsatangolós, elbitangolós. Úgy is mindig el fog bitangolni, menjen. Nem fogok én vele szórakozni. Nem ócsárolja, hanem elmegy utána. És most, amikor Jézus az ő földi nyájáról, az egyházról beszél, akkor mit mond? Ha elkódorgott a te atyád fia, a vétekbe keveredett, akkor menj utána. Nem ítélgetni, nem bírálgatni, nem lehordani a sárga földig, hanem menj utána azért, amiért a pásztor is elmegy a juha után, hogy tudnélik megmentse. Menj el hozzá és intsd meg négy szem közt, ez nem bírói munka, testvérek, hanem orvosi munka. Ami alatt azt értjük, hogy a bíró az megállapít dolgokat és utána lezár. Lezár dolgokat, ügyeket. Az orvos pedig megállapít dolgokat és munkálkodik azon, hogy a beteg megmeneküljön. Az intés a Bibliában ezt jelenti. Elmegyünk a másik után, hogy megmentsük. Ne vedd ezt személyes támadásnak. Jelenti ez másodszorban ezt. Amikor esetleg egy lelki testvér hozzád lép, és azt mondja, Isten törvényét sérti az, amit te teszel. Ne vegyük ezt személyes támadásnak, ha valaki látja és szóvá is teszi a mi vétkünket. Vegyük ezt Isten legnagyobb kegyelmének, hogy rendel valakit, aki által segít bennünket az elveszettségünkből, a magányosságunkból kiszabadulni. Mert a pásztor azért megy azért a juha után, mert tudja, hogy az ott nincsen jó helyen. Egy magányos juh végtelenül kiszolgáltatott. Az nem tudja magát megvédeni. És a pásztor azért megy, mert minden, amire a juhocskának szüksége van, az a pásztorhoz kötött. És ha a juh nincs ott a pásztornál, akkor igazából óriási bajban van. Amikor esetleg valaki arról beszél neked és nekem, hogy elkeveredtél Istentől, hogy megsérted az Isten törvényét, akkor a legjobb dolgot teszi. Emlékeztet arra, hogy Isten nélkül végtelenül kiszolgáltatottak vagyunk, és nem vagyunk a helyünkön. Azt mondja Jézus, ha hallgat rád, megnyerted. Ha hallgat rád, akkor mi történik? Visszakerül a családba. Az Istennel való közösségbe. Ha elfogadja azt, hogy ő megsértette Isten törvényét, ha kész ennek a megbánására, akkor az Istennel való kapcsolata helyreáll. És akkor megnyerted őt Istennek. Nem magunknak nyerünk embereket, nem strigulázni akarunk, hogy na én itt is, meg ott is, meg amott is megteremtettem a békét. Mi nem békebírók vagyunk. Mi Istennek akarunk megnyerni embereket. Az Istennel való békességre akarunk megnyerni embereket. Csodálatos dolog az, amikor valaki az ő bűnéből odafordul Istenhez, kéri és megkapja a bocsánatot. Ki szokott íródni az arcunkra annak az öröme. Azonban Jézus arról is beszél, hogy van az úgy, hogy az ember a maga bűnében megáltalkodik, és nem érzékeli Istennek a mentő szeretetét. Azt mondja, ha nem hallgat rád, ilyen is van, hogy egy-egy juhocska, egy-egy bárány, aki bűnben él, és aki előtt ezt fölfedjük, nem menekül vissza a nyájba Jézushoz, hanem még inkább konok módon ellenáll ennek a mentő szeretetnek. Fontos, hogy értsük azt, hogy amennyiben Isten törvénye a vétek mércéje, akkor valójában az ilyen ember Istenre nem hallgat. Amikor azt mondja Jézus, ha nem hallgat rád, akkor egy olyan személyről beszél, aki odament az Isten törvényével a szívébe, és azt mondta a másiknak, hogy te megsértetted az Isten törvényét. Ha nem hallgat rád, akkor ezzel annak adja a bizonyságot, hogy Istenre nem akar hallgatni, és ez egy nagyon veszélyes dolog. Ezért azt mondja Jézus, hogy az ilyen emberért még nagyobb erőket kell mozgósítani. Az ilyen emberért még nagyobb erővel kell küzdeni. Azt mondja, vegyél magad mellé 2-3 tanút, mozdítsál meg nagyobb erőket arra, hogy őt meggyőzd, hogy őt szeretettel visszavezessed, oda, onnan elszakadt, hogy megbékítsed az Istennel, és megbékítsed a közösséggel. Aztán az is előfordulhat, azt mondja Jézus, még messzebb viszi a dolgot, hogy azokra sem hallgat a konok ember. Azt mondja Jézus, akkor legyen nyilvánvalóvá a gyülekezet előtt is az, hogy az Isten törvényének a folyamatos sértéséből nem akar kijönni. Hogy erre emlékeztették, egy, aztán több, akkor legyen nyilvánvalóvá a gyülekezet előtt. Testvérek, ez még mindig nem a kibeszélés, nem a kiprédikálás, hanem sokkal inkább az az elv tükröződik itt vissza, hogy az Isten tisztelő közösségnek tudnia kell azt, hogyha valaki nem tiszteli velük együtt az Urat, hanem nyíltan Isten ellen fordul, annak az egynek a vétke is okozhat súlyos ítéletet az egész közösség életében. Ha valaki kíváncsi ilyen történetekre, akkor elég az Ószövetségben, Mózes második könyvében elolvasni Izraelnek a történetét, és ott nagyon sokszor találkozunk ezzel a jelenséggel. Nem vétkezik mindenki, de mégis bűnhődik a közösség. Istennek az ő családjában van egy rendje, és sokszor egyetlen egy megáltalkodott ember, aki a bűnével nem akar szakítani, hiába inti őt egy testvér, több testvér, vagy egy gyülekezet, az egész közösségre súlyos ítéletet hozhat. Azt mondja Jézus, ilyen is létezik. Ilyen is létezik. Nem kell tehát nekünk sem csodálkoznunk semmin, mert Jézus őszintén beszélt arról. Nem mondta azt, hogy az ő gyermekei angyalok, akik messziről kiszagolják a bűnt, és elkerülik kilométerekre. Azt mondta, az övéi is vétkeznek. Őket is nevelni, figyelmeztetni, menteni kell, és van olyan, hogy az övéi sem akarnak megtérni. De amikor arról beszél Jézus, hogy a közösség intésére sem hajlandó valaki Isten törvényének sértésével szakítani, akkor úgy folytatja, tekintsd olyannak, mint a pogányt és a vámszedőt. Igen, fontos, hogy ezt jól értsük és szívünkbe is zárjuk, testvérek. A pogányok és a vámszedők Jézus korában azok az emberek voltak, akiknek nyilvánvaló volt az istentelenségük. Azt nem vitatta senki, mert tulajdonképpen egy kategória volt ez, hogy aki pogány, az az Istent, Jahvét nem ismeri. Az istentelen. A vámszedők pedig eladták a lelküket Rómának, a római császárnak, és azt mondták erre a zsidók, hogy ők is istentelenek. Üzletelnek az istentelenekkel. Pogányok és vámszedők. Azt mondja a gyülekezetnek, tekintsd olyannak az ilyen embert, aki sérti az én törvényemet, s nem hajlandó a bűnével, vétkével szakítani, mint aki pogány és vámszedő. Azaz, azt mondja Jézus, az ilyen ember mégsem testvér. Lehet, hogy olyannak tűnt, mint testvér, de mégsem testvér. Akkor mi? Jézus azt mondja, ez még nem testvér. Olyan csodálatos dolog, testvérek, az, hogy arra int bennünket Jézus, hogy a gyülekezet azzal, aki nem hajlandó a bűnével szakítani, kezdjen úgy bánni, mint aki még nem érti Isten titkát. Jézus nem mondja azt, hogy vonuljanak föl a gyülekezetbe bőrcsek is, emberek, és dobják ki. Jézus nem tanítja azt, hogy ez az ember menthetetlen. Jézus azt mondja, értsd meg, ha valaki az én törvényemet nem tiszteli, az neked nem testvéred, nem lelki testvéred, tehát nem is úgy kell vele bánnod, hanem tanítanod kell őt az Isten legalapvetőbb igazságaira, mert még nem ismerte föl, még nem ismerte meg. Jézus a pogányokkal és a vámszedőkkel kapcsolatra lépett. Meg is szólták érte. Azt mondták, hogy ez együtt eszik, meg iszik azokkal, akikkel nem volna szabad, akikhez semmi közünk nincsen. Jézus meg mit mondott nekik? Azt mondta, betegeknek van szüksége orvosra. És elment közéjük. És most azt mondja itt az ő népének, hogy lehet, hogy azt gondoltad arról a másikról, hogy testvéred, egy a gondolkozása veled, tiszteli az Istent, de kiderült, hogy nem az, akkor bánj vele úgy, ahogy én bánok a vámszedőkkel, a pogányokkal. Menj utána, és próbáld meg őt Isten tiszteletére megnyerni és meggyőzni. De most már nem úgy, mint lelki testvért, hanem úgy, mint aki gyakorlatilag még semmit sem ért. E között óriási különbség van. Mert a lelki testvér ugyanannak az atyának a gyermeke, ugyanannak az atyának a szerelmese, aminek én, és az előbb-utóbb hallgat rá. Hallgat rá, hogyha azt mondják neki, te sérted az atyát. A nem lelki testvér magára hallgat. Annak egészen máshogy kell szólni és beszélni Istenről. És ezek után beszél Jézus a kötésről és az oldásról. Amit de sokszor lehet hallani kiragadva ebből a környezetből, félreértelmezve, mindenféle fajta olyan dologgal felruházva, amiről itt Isten nem beszél. Mert hogy Jézus azt tanítja, hogy a gyülekezetnek adja a bűnnel és a bűnössel szembeni eljárás felelősségét. Ennek alapja Isten igéje, és az ige elegendően eligazít abban, hogy annak alapján lépéseket tegyünk a bűnnel és a bűnössel szemben a bűnösért. Ha a döntéseink alapja Isten kijelentése, az ige, akkor nem kell félnünk. Azt akarja ezzel mondani Jézus. Akkor nem kell félnünk kötni és oldani, mert akkor mennyei dolgokat, mennyei rendet, Istent képviseljük. Isten pedig mit csinál a bűnnel és a bűnössel? Vagy feloldozza, vagy benne hagyja. Feloldozza azokat, akik keresik, és elfogadják az ő bocsánatát. De benne hagyja a bűnbe azokat, akik megáltalkodottan kötik magukat a bűnhöz. Azt mondja Jézus, amit itt megköttök, kötve van a mennyben is. Ha az én rendem, az én mértékem szerint cselekszitek, akkor felelősen cselekszetek. Nem azt jelenti, hogy amit itt döntünk a mennybe, azt Isten jóvá írja a mennybe. Földön azt Isten jóvá írja a mennyben, hanem azt jelenti, testvérek, hogy ha mi úgy gondolkozunk, ahogy Isten, ahogy ő ezt kijelenti nekünk, akkor ő azonosul velünk. Sőt, felhatalmaz bennünket, hogy őt képviselve járjunk el, s nem hatalmaz föl semmire, hogy ellenmondva neki elnézőek legyünk. Nos, ezek után még fokozza Jézus, amikor azt mondja a 19. versben, ha ketten közületek egyetértenek a földön, mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei atyám. Testvérek, megint ki szoktuk ragadni, ne ragadjuk ki, mert Jézus még mindig a bűnről és annak a kezeléséről beszél. Ez egy egység, egy tartalmi egység. És ez mit jelent? Azt jelenti, testvérek, ha két ember együtt egy akaraton tud könyörögni. Azt jelenti, ha a vétkező és a sértett együtt tud könyörögni. Két ember, az egyik, akit megsértettek, a másik, aki megsértette. Ha Isten családjában eljutunk oda, hogy egymás szemébe nézünk, vétkezők és sértettek, és együtt tudunk könyörögni, akkor mit mond Jézus? Mindabban, amit kérnek egyek, megadja nekik az én mennyei atyám. Akkor van fölszabadulás. Akkor van új kezdet. Vagy, ha a gyülekezet együtt tud könyörögni a vétkezőért. Ha nem csak engem bánt a másik bűne, hanem ketten, hárman, vagy a gyülekezet egy szívvel és egy lélekkel tud könyörögni azért, aki vétekben van és konok módon ragaszkodik a vétkéhez, mit mond Jézus? Meghallgatja és megadja az én mennyei atyám. Testvérek, a gyülekezet, a keresztény gyülekezet lelki otthon, ahol Isten rendet és szabályokat ad, amelyeket szeretettel alkalmaz ő, és szeretettel kell nekünk is alkalmazni. Amelyik otthonban nincsenek rendek és szabályok, ott előbb-utóbb rendetlenség és szabálytalanság van. És az mindig szeretetlenséggel is jár együtt. Isten az ő igéjén keresztül most tanít bennünket. Jézus odaállítja magát, ő miként cselekszik az elveszettekkel, és azt mondja, így legyen ez közöttetek is. Látjátok, milyen csodálatos az, ahogy a mi Urunk az ő igéjén keresztül igazgatja az ő népét, az ő lelki családját. Micsoda szeretet, micsoda alaposság, ahogy Jézus tanít bennünket arra, hogy az ő rendjét, az ő szabályait hogyan alkalmazzuk a szeretet kötelékében. Boldogok vagyunk akkor, ha az ő családjának tagjaiként ezeket a rendeket és szabályokat komolyan vesszük, ha tudjuk alkalmazni. Ha azzal a felelősséggel tudunk a másikra nézni, amely felelősséggel ő is tekint reánk. És adja is Isten, hogy a bűnt és a vétket ne nézzük el egymás között. Ha valami tudomásunkra jutott, vegyük elő, mit tanított Jézus, mit kell nekünk cselekedni. Imádságos szívvel harcoljunk minden időben a köztünk levő bűn ellen, mert hatalmas a bűnnek a forrása az ördög, aki csak úgy nem győzhető le, és csak úgy nem szalad el tőlünk, de ha Isten velünk, akkor vajon kicsoda ellenünk. Ha az Isten kezét fogva vesszük föl a szeretet kötelékében a küzdelmet a vétek ellen, akkor tisztulhat a család, tisztulhat a lelki élet, és akkor az Isten áldása még inkább megjelenik közöttünk. Segítsen ő meg bennünket ebben, és adjon nekünk ehhez erőt, alázatot és egymás felé való szeretetet. Amen. Gyertek testvérek, fennállva a 450. dicséretünk első és második versét énekeljük. A 450. dicséretünk első és második versét. Drága dolog az Úristent dicsérni.
gyereknek ő előtte szolgálni. Ő gyógyít meg elmúlódott szíveket, vigasztalja az elhalélt lelkeket. Ő enyhít meg sok keserűségeket, mind testi, mind lelki betegségeket.
Elfoglalva helyünket, csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, aki eljöttél, hogy megkeressed és megtartsad az elveszetteket. És köszönjük neked azt a mennyei gondosságot, amellyel ezt véghez vitted és véghez viszed napjainkban is. Köszönjük, hogy érdekelnek téged az elszakadt, elcsatangoló bárányok, akik megsértik a te törvényedet, és ezzel életükben a legrosszabb döntést hozzák meg. Köszönjük, hogy te nem fordulsz el ezektől, hanem újból és újból utánuk mész, és utánunk jársz. Így köszönjük meg, hogy most is keresel bennünket igéddel, és emlékeztesz bennünket vétkeinknek súlyára és súlyosságára. És köszönjük te neked, hogy tanítasz bennünket, hogyan kell a szeretet kötelékében élnünk, mindazzal a felelősséggel, amit ránk ruháztál, a te nagy családodban, a te nyájadban. Köszönjük, Urunk, hogy a te törvényeid igazak és jók. Köszönjük, hogy változhatatlanok azok, ahogyan te magad is változhatatlan vagy. Köszönjük, hogy nem kell újraírni, nem kell újraértelmezni, mert te magad megtetted ezt. Légy áldott ezért, Urunk, hogy olyan biztos mértéket adsz a mi életünknek, amelyhez oda mérhetjük egyen-egyenként mindannyian a saját életünket. És köszönjük, hogy ez a mérték nem visz bennünket csalatkozásba. Kérünk, Urunk, segíts meg egyen-egyenként mindannyiunkat, hogy így tudjuk a te ígédet szívünkbe zárni. És annak a tanítását, útmutatásait úgy fogadni, mint amelyekben a te legnagyobb szereteted jelenik meg a mi irányunkba. Köszönjük te neked, hogy most is könyöröghetünk mindazokért, akik vétekben vannak, és nem tudnak ezzel szakítani. Urunk, ha valamit nyilvánvalóvá tettél előttünk, adj nekünk erőt, hogy amellett mi sem menjünk el. És ha vétkekben vagyunk, amelyek felől már intést kaptunk, könyörüljél meg rajtunk, hogy készek legyünk szakítani azokkal, fölismerve azt, hogy ezzel nem csak önmagunknak, hanem a te népednek és nyájadnak a vesztét is okozzuk. Köszönjük, Urunk, hogy áldó közösségre hívtál és rendeltél bennünket önmagaddal, amelynek az a lényege, hogy meghajlunk te előtted, a te rended előtt. Légy ebben nekünk segítségül. Eléd hozzuk most mindazokat, Urunk, akiket megpróbáltál szenvedéssel, fájdalommal, gyászoló testvéreinket, családtagokat, akik emlékeznek szomorkodással arra, aki immár nincsen közöttük. Urunk, köszönjük, hogy te örök vagy, hogy te hajlék vagy mindazoknak, akik hozzád menekülnek. Így legyél hajlékká, szerető, vigasztaló Istenévé minden családtagnak, minden gyászolónak. Köszönjük, Urunk, neked szeretteinket, azokat, akikkel együtt lehetünk. Engedd, hogy meg tudjuk becsülni az együtt töltött időt, és lehessünk mindig készen arra, ha te szólítasz, ha te elvinnél innen a földi világból. Köszönjük te neked, hogy rád bízhatjuk életünket az elkövetkezendő héten is, és azt kérjük tőled, legyél a mi otthonainkban, családjainkban, áldj meg bennünket munkahelyeinken, a világban, a társadalomban. Hadd legyen a mi életünk, gondolkozásunk jó bizonysága annak, hogy megértettük a te szeretetedet, és mi viszont szeretünk téged. Amen.